Most kezdeném egy érdekes történettel, egy igencsak nem hétköznapi történettel, ezt a feltételt, ezt az élő közvetítést, ami egészen friss. Az éjszaka nagyon intenzív álmokat kaptam, és a több álomkép közül egy erőteljesen megmaradt. Egy álomkép. És az arról szól, hogy bementem egy tömbházba, egy lépcsőházba, itt, ahol lakom, egy olyan lépcsőházba, ahol én gyermekkoromban jártam, és egy olyan lépcsőházba, ahol közel 30 éve nem jártam. És kerestem a barátomat, a gyermekkori barátomat, hozzá akartam felmenni látogatóba, viszont az történt, hogy nem mentem fel hozzá a negyedik emeletre, hanem csak a harmadik emeletre mentem fel, és bekopogtam. Bezörgettem az ajtón, pontosan, ahogy írja a jelenések könyvében. És egy magas, rövidhajú hölgy nyitotta ki az ajtót, akiről azt tudtam, hogy ő keres valamit, ő keresi a szívében az igazságot. És ugye picit ugye össze is volt zavarodva, de úgy azt láthattam úgy lélekben, hogy ő keresi az igazságot. És miután felkeltem, ez az álomkép ez eléggé intenzíven megmaradt bennem, és hát az igazság az, hogy amikor az álmokat csak úgy kapom, hogy tanításkép, ugye, tehát van, amikor ugye egész éjszaka tanít a mindenható Istennek a lelke, akkor nem emlékszem mindenre, mert nem is bírnám meg. Tehát, hogy áthozzam a nappalba azt a sok tanítást, amit kapok, az eléggé intenzív volna. Tehát a test nem tudná azt megbírni. Viszont erre az álomképre emlékeztem, és az igazság az, hogy nem tudtam, hogy mit kell kezdek vele az álomképpel. Egyszerűen tanástalan voltam, mint egy kisközség. És megmosakodtam, és ugye hát jött a rutin, hogy hát akkor főzök egy kávét, és akkor majd még gondolkodom rajta, de úgy valahogy az jött nekem élek által, hogy ne gondolkodjak. Mert azzal is csak leterhelem magamat, gondolkodok. Hát akkor mit csináljak? Hát menj és cselekedd. És akkor az igazság az, hogy picit megijedtem, meglepődtem, mondom, hát hogy néz ki az, hogy oda meg valaki, ez azt sem tudom, ki lakik ottan. Bekopogok, és elmondom, hogy álmodtam valamit. Elég intenzív volt az érzés, és mondom, hogy te, hát egy a fene, hát mit veszíthetek? Maximum a fejemet levágják, de hát az nem árt neki. És felöltöztem, és útra keltem. Megérkeztem ez a tömbházhoz, ez a lépcsőházhoz, és be volt zárva az ajtaja, ugye ilyen kaputelefon volt, interfon, úgy mondják nálunk románul. És hát nem igazán tudtam volna bemenni, mert azt sem tudtam, hogy kit keressek, kit kérdezzek, most hazudjam azt, hogy én vagyok a postás vasárnap délben. És akkor mondom, hogy hát akkor ennyi volt, lehet, hogy valamit félreértelmeztem. És közben jött egy ismerősöm, és tőle tudakoltam, hogy ki lakik ott azon a helyen, mert én egyértelműen láttam, melyik az a lakrész, ahova bekopogtam éjszaka álomban. És tudakoltam, hogy ki lakik ottan, ráadásul ott nekem régebben egy rokonom lakott ebben a lakrészben. És hát kiderült az ismerősöm által, hogy akiket én ismertem abban a lépcsőházban, ők már elköltöztek. Úgy a barátomnak az édesanyja, mint a rokonom elköltözött, és valaki más vette meg azt a lakást, azt a lakrészt. De végül mondta, hát menjek be és nézzem meg. És akkor én bementem, megnéztem, felmentem a harmadik emeletre, és bekopogtam az ajtón. Gondolhatjátok, hogy nekem sem szokásom ez, tehát nincs nekem ilyen szokásom, hogy én házalok és kopogtatok mindenhova. Nekem is olyan furcsa volt, hogy ez most akkor helyes, hogy ezt cselekszem, de hát ezt kaptam, az álmot én nem kértem, ezt kaptam, és emlékeztek, már egyszer elmondtam, hogy történt egyszer egy ilyen ehhez hasonló, és az is gyönyörűséges történet alakult. Talán még azt is elmondom, hogyha belefér ebbe a felvételbe. És hát mit szóltok, mi történt? Az történt, amit a jóságos Isten álomban nekem megmutatott. Egy magas, rövidhajú hölgy kinyitotta az ajtót, és kicsit olyan zavart is volt, mert na, szerintem vasárnap délben senki nem számít egy hivatlan vendégre, akinek ráadásul ugye köldökérű, hosszú szakálla van, tehát azért egy elég fura látvány lehetett. Én is meglepődtem, ő is meglepődött, ismertük egy másik látásból. Egyszer a kedves hölgy, amikor stopoltam, felvett és hazahozott az autóval, tehát gyermekkoromból is ismertem őt, de nem beszélgettünk. És hát ő is úgy zavarban volt, hogy most akkor vajon én mit keresek ott, és ott van volt a kedves férje is, és családja, és mondom, hogy elnézést nem akarok zavarni, hogy most így hivatlanul csak úgy betoppanok hozzátok. Lenne egy kérdésem, hogy hívják azt az embert, aki olyan dolgot cselekszik, amit nem szokás cselekedni? Mert nem szokás álmodni valakiről, vagy valakit, vagy valamit, és azt megcselekedni, vagy egyáltalán nem szokás egymáshoz járni, főképp nem hivatlanul, főképp nem bejelentkezés nélkül, főképp nem ismeretlenül. Ez nem szokás. Tudjuk jól. Tehát ez az uniós szabványban nincsen benne. Így van-e? És akkor mondtam, hogy elnézést kérek, de van egy kérdésem, hogy hívják azt a szemét, aki olyan cselekszik, amit nem szokás cselekedni manapság. És így mosogott, és mondom, hogy hát bolond, nem? Mondom, most én ilyen bolond lettem, mert figyelj meg, mi történt. Mondom, kérek szépen pohár vizet. Kértem egy pohár vizet, és közben elmondtam, hogy figyelj meg, ez történt, hogy láttam ezt az álmot, és mondom, hát mi veszíteni valón van. Hát annyira robotok vagyunk, annyira gépek vagyunk, mindenki csak azt cselekszi, amit szokás, amit illik. Ahogy ugye megszoktuk a hétköznapi rutinban, a mókuskerékben, és hát ilyent nem illik cselekedni. És ugye hát mindannyian panaszkodunk, hogy az élet milyen unalmas, ugye, mert ezt tudjuk jól, hogy az ember azért nem szereti az unalmat, szeretni a változatosságot, de amikor fel van kínálva a változatosságra a lehetőség, akkor nem él vele az ember. Na hát én éltem a lehetőséggel, és nem azért, mert én vagyok, én annyira okos és intelligens fiúcska vagyok, hanem azért, mert így adta az Úristen, adott hozzá kis bátorságot, menjek, cselekedjen meg, nincsen semmi veszíteni való. És tényleg érdekes volt, és hát netán hallják ezt a felvételt, akkor elnézést kérek, nem szerette volna megijeszteni őket, de ez történt, és úgy persze, ez mindenképp egy mai kenyérnek mindenképp ez megfelelt, ez a tapasztalat, mert a kedves barátaimmal beszélgettünk, Kornéliával és Leventével is, hát ugye elbeszélgettük, hogy hova jutott a világ, hogy ez tényleg abnormális, ez nem normális, hogy valaki ilyen cselekedjen, ilyen nem történhet, ez nincsen benne tényleg az uniós szabványban. Régebb emlékszem, hogy éltem én is ugye valamelyest a kommunizmusban, értem a kommunizmust és a szegénységet is, és volt olyan, hogyha elfogyott a liszt, akkor bementünk a szomszédba, édesanyám megjött egy pohár lisztért, és örömmel adtak, és fordítva, és hogyha nekünk volt, akkor mi adtunk. Nem volt telefon, nem tudtunk bejelentkezni. Volt egy ilyen közvetlenség ember és ember között. Vagy ha kerestél valakit, tegyük fel, bementél egy másik városba, és kerestél valakit, nem tudtad, hogy hol lakik, akkor megkérdeztél embereket, és segítettek. Nem volt semmi gond azzal, hogyha valahova bezörgettél, hogy te keresem ezt a szemét, tudnál nekem segíteni. Tehát ez teljesen normális volt, és természetes. És meg kellett értenünk azt, hogy ebben a virtuális valóságban, ami az agyunkban kialakult, ugye a közösségi média által oda vagyunk kerülve, hogy mi azt hisszük, hogy közel vagyunk egymáshoz, mert egymást ugye lájkoljuk, s küldjük a szelfiket egymásnak, a csücsörítős puszikat, meg mindent, meg az emojikot, hogy a szívecskéket, hogy szeretjük egymást, meg minden, de a valóságban nemhogy nem szeretjük egymást, hanem majd, hogy nem félünk egymástól. Félünk egymáshoz szólni. Tehát egy teljesen virtuális valóságban él még a lelkünk is, drága emberek. Ez borzalmas. Ez borzalmas, hogy egy olyan virtuális világban élünk, egy olyan hazug világban élünk, amiben jóformán semmi sem igazság. Olyan képeket mutogatunk a Facebookon, ugye, hogyha használjuk a Facebookot, meg a közösségi médiát, ami nem igaz. Mert a Facebookon mindenki közvetlen, a Facebookon majdhogy nem mindenki egy pornószár, ugye most már mindenkinek mély dekoltázsa van, mindenki csücsörít úgy a férfiak, mint a nők, vagyis úgy a nők, igen, úgy a férfiak, mint a nők. De a valóságban, hát oda vagyunk kerülve, ugye, hogy az elmúlt évek bebizonyították, hogy majdhogy nem a saját árnyékunktól is féltünk. A valóságban egymást jelentgették az emberek, hogy valaki egyet, mit tudom én, tüsszent, vagy egyet purcantott, ugye hangosabban, lehet, hogy covidos, ugye. Ez történt, emberek. Ez történt az elmúlt években. Tehát, és még mindig nem vagyunk, még mindig nem akarunk felébredni, nem akarunk tükörbe nézni, nem akarunk belenézni a tükörbe, hogy itt valamit erőst benéztünk. Képmutatásban élünk, hazugságban élünk. Most az igazság az, hogy nem tudom, hogy ennek a találkozásnak azon kívül, hogy kicsit úgy azért megleptem őket is, én magamat is megleptem, ezt a kedves fiatal párt. Nem tudom, azon kívül volt ennek értelme, Isten tudja. Mondtam, hogy hát hogyha van kedvetek, és Isten úgy indít rá, akkor nézzetek rá a kiáltó szóra, és talán abból ki fog derülni, hogy miért jöttem ide fel hozzátok. Isten tudja, tényleg nem akartam azért azt a gyanút sem kelteni bennük, hogy beálltam a Jehova tanúi közé, és elkezdem itten az ajtóban térítgetni az embereket. Tehát igen, ez történt, és igen, egy apropó Jehova tanúi is, de tudjuk jól, hogy ha valaki elkezdi keresni az igazságot már akkor, tehát még nem biztos, hogy Istenhez fordult, de hogyha elkezdi keresni az igazságot, akkor már azt mondják, ugye akkor melynek az első támadás, hogy hát milyen szektába álltál be? Emberek sehova, semmibe. Nem vagyok semmilyen vallásba, semmilyen szektába. Katolikusnak kereszteltek, nem tartom a vallásomat, azt mondtam, hogy abból elég, nem álltam be sehova, és senki nem állt be sehova. De érdekes módon Isten nekem eszembe jutott azt, hogy Istennek a lelke, hogy még mielőtt olvastam volna a Bibliát, vagy egyáltalán találkoztam volna a Istennek az élő jóságával, az ő kegyelmével. Már azelőtt ugye hát igazságkereső voltam, és nagyon, tehát jöttek a kérdések, és azokat úgy feltettem, és úgy beszéltem erről, és ugye hát volt a szabad gondolat, és voltak ilyen szabad gondolat estek, ilyen beszélgetős estek, és már akkor szektás voltam én, tehát én már akkor ez a bélyeg már azóta rajtam van, már teljesen hozzászoktam azóta. Csak hogy lássátok, hogy hogyan lesz valaki szektás. Én így lettem szektás, tehát még India előtt, már India előtt voltak, ugye kiadtam azt a szabad gondolat kiadványt, és tudták, hogy másképp gondolkodok, mint ahogy szokás gondolkodni, mint ahogy az Unió diktálja, mint ahogy a világ diktálja. És már akkor ugye volt, aki olyan volt, hogy szektásnak mondtak, volt, aki azt mondta, hogy proféta vagyok, volt, aki azt mondta, hogy hamis proféta, mindent mondtak. Mert ugye az állóvizet, a büdös állóvizet, ugye valamelyest ugye a közvéleményt felkavarta ez a jelenség. És már akkor ugye megkaptam ezt a bélyeget, és hát ugye nem volt, amit csinálják most már. Maximum annyit tehet ilyenkor az ember, hogy neki van-e békessége, vagy nem. Tehát, hogyha nekem van lelki békém, akkor rám mondhatják azt, hogy szektás vagyok, azt is, hogy hamis profita vagyok, azt is, hogy igaz profita, teljesen mindegy. Mert mondtak ugye mindent, azt is, hogy antikrisztus ilyent is mondtak, ördög meg mindent mondtak. Pontosan, mint a Jézusra. Noha én nem vagyok méltó arra, hogy én összehasonlítsam magamat vele. De ez történt. Ez az igazság, ez történt. És így elgondolkodtam azon, hogy hogyan lesz szektás az ember úgy, hogy az uniós standardot, az uniós szabványt nem tartja. Egyszerű példa, miután beszélgettünk, így a lélek nekem jelezte, hogy így a Kornélia beszél arról, amit ő megélt, megtapasztalt, azt később is játszom. Akkor így használta azt a szót, hogy atyám vagy atyánk. És hogyha én hirtelen bele lettem helyezve a testbe, ugye a testi gondolkodásba, és ugye a piros lámpa jelzi, hogy ez szektás? Hát Kornélia szektás, nem? Hogyha azt mondja, hogy atyám vagy atyánk, akkor biztos beállt valami szektába, nem? És így a lélek jelezte, hogy ha az emberek a kaptárban vannak, a templomban, egy közösségben, akár Csíksomjón, és mint a méhek úgy duruzsolják azt, hogy mi atyánk, aki a mennyekben, vagy így tömegesen, ott senkire nem mondja, senki nem mondják a szekta. Márpedig ugye úgy igazából formailag az sokkal inkább hasonlít egy szektára, mert ugye be vannak zárva egy kis ugye, kaptárba, és ottan, mint a méhek így duruzsolnak, és Isten bocsássa meg, én nem nézek le senkit. Csak ugye ez a hasonlat jött. De hogyha netán egy méhecske kiröppen a kaptárból, és úgy mondja el a mi atyánkot, és úgy mond olyant, hogy atyám vagy atyánk, akkor már ez valamit nem stimmel. Hát ez nem normális, talán szektás. Holott egy fél órával korábban, ugye benne a templomban, vagy a gyülekezetben, vagy valahol, ugye, ott mondták azt, hogy közösen mi atyánk, ugye így duruzsolva, és ott senki nem mondta azt, hogy te, hanem egyéb mi szektások vagyunk. Senkinek meg nem forult a fejébe, hogy ők szektások, ugye. Hogy itt össze vagyunk, és akkor egy vezény szóra, amikor a babbácsi jelzi, na akkor mondjuk, és akkor Istent ugye elkápráztatjuk egy ilyen csoportos mi atyánkkal. Viszont, hogyha valaki kiröppel a kaptárból, és jön neki az, hogy akár Istenről beszéljen, vagy kérdései támadnak, akkor ugye az ember egyből szektás lesz. És igen, a kérdés az, drága embertársak, hogy ki a bolond? Ki a bolond? Most nyilván én azt is láthattam, hogy az én, tehát én nem kell megvárjam azt, hogy akár az a kedves fiatal hölgy és az ő férje azt mondják, hogy bolond vagyok, mert én is azt mondom, emberek, én is azt mondom, hogy ez bolond. Ez begolyózott vasárnap délben, mi ugye éppen jó, kipihentük magunkat, csak jön valaki vasárnap délben is, és azt mondja, hogy adjál nekem egy pohár vizet. Valaki még mondta azt, hogy adjál egy pohár vizet, én kaptam egy pohár vizet, azt el kell mondjam, ez a fiatal hölgy, ő adott egy pohár vizet, és nem mondta azt, hogy menj el innét. És igen, az én megvádol, de ki az én, emberek, ki az én? Hát nem az uniós standard. Nem az, aki azt cselekszi, ami a szabvány, mindig az aktuális divat, az aktuális gondolkodás, az aktuális szokás és trend szerint viselkedik, ugye? Az az én. És minden, ami eltér attól, az ugye az nem hétköznapi, az vagy bolond, vagy szektás. Így van-e? Azért mondom ezt is ilyen egyszerű nyelven, ilyen egyszerű nyelvezettel, mert tényleg a szívembe kívánom azt, hogy minél több ember megértse, hogy hova jutottunk. Hogy meddig jutottunk, és mennyire vagyunk kondicionálva, és a szíve mélyén mindenki érzi, hogy bajok vannak, de senki nem teszi fel őszintén a kérdést. Tényleg úgy szíve szakadtából, hogy valami nem stimmel. Vajon nem tudnánk valahogy meglátni, hogy mi nem stimmel, mert az, hogy valami nem stimmel, az teljesen biztos, mert robotok vagyunk, és futtunk a mókuskerékbe. És azon kívül, hogy hétvégén elmegyünk, berugunk, eszünk, iszunk, kakilunk meg minden, azon kívül nem igazán van más örömünk. Kivéve az, amikor veszünk valami új dolgot az emagról, vagy az internetről, ugye az Alibabáról. Nincs más örömünk, emberek. Tehát olyan, hogy lelki öröm, ez a fogalom, ez egy ilyen muzeális fogalom. Tehát a múzeumban, ugye, így Gyergyóban a Tarisznyás Márton múzeumban beletenni ezt a fogalmat, hogy lelki öröm. Mi az, hogy lelki öröm? Van olyan, hogy lelki öröm? Igen, van lelki öröm. És mikor van az embernek lelki öröm? Hát, hogyha lélekben van. De mikor van az ember lélekben? Hát, ahogy Jézus mondta, aki éhezi és szomjaz az igazságot, na, annak jön a lelki öröm. Persze lesznek konfrontációk, szembesülések, kell történjen őszinte bűnbánat, ugye ezt nem tudjuk elkerülni, ez vele járója. De utána jön a lelki öröm, lelki béke. Viszont aki nem bolond, emberek, aki nem bolond és aki nem szektás, mondjam azt, annak nem igazán tud ez megtörténni, a lelki öröm. Miért? Azért, mert amikor az ember benne van a mókuskerékben, és ugye benne vagyunk, tehát mindannyian ugye beleszülettünk a mókuskerékbe. Én sem vagyok kivétel, nem vagyok jobb, nem vagyok különb, mint te. Senki ne értsen engemet félre, én nem akarok itten kevékedni. Mert mindent elbuktam, amit el lehetett bukni, én mindent elbuktam. Én is voltam, futottam ugyanabban a mókuskerékben, én is hajtottam a pénzért, a karrier, meg sikert akartam, meg minden. Különböző hiú vágyak, ugye, mint ezeket a hegymászokat is, Erős Zsoldot meg a társait hajtottak, ezért mentem fel a Himalájábas, ugye, mint a Körösi Csoma Sándor, ugye mentem, zarándokoltam, mutassa meg, hogy vagyok valaki. Tehát én is belementem a csapdába, nem csak te. Ezért nekem nincsen jogom bárkit is lenézni, bármiért is, ugye. Hát a kérdés az, drága embertársak, hogy ki a bolond, melyik a bolond, az-e a bolond, olyant tesz, amit nem szokás, ami nincsen benne a standardban. Emlékszem, Írországban, na ott is szektás voltam, miért? Azért, mert Írországban kiálltam az útra, nem tudom, hol voltam. Kérdeztem valakitől, hogy te itt lehet-e stoppolni? Azt mondja, jaj, azt mondja, itt Írországban nem, azt mondja, itt már évtizedek óta nem stoppolt senki. És mondom, lássuk, hogy lehet-e stoppolni, és kiálltam, és felvettek. Felvettek is, és elvittek oda, ahova szerettem volna menni. És hát működött. De bolond kellett legyek, emberek, mert hogyha nem lettem volna bolond, akkor ki sem állok stoppolni. Magyarországon Indiát beálltam stoppol. Kérdeztem Indiában, Dél-Indiában, hogy te, itt lehet stoppolni is. Azt sem tudták, hogy mi az, hogy stoppolás. Nem tudták, hogy mi az, hogy stoppolás Dél-Indiában. Hát mondom, akkor elmentem autóbusztal valahova, csak mondom, hogy visszafel akkor gyalog fogok menni és stoppal. És az első autó, ami megállt, egy ilyen kis teherautó volt. És félrehúzott az úriember, és felvett. És utána aztán megint félrehúzott, és mondom, mit akar? Tehát nem tudott angolul, nem tudtunk kommunikálni. De félrehúzott, és kiszállt az autóból, és intette, hogy üljek át a kormány mögé. Na mondom, ezt értem. Életemben először akkor vezettem jobb kormányos autót. Tehát ragaszkodott hozzá a sofőr, hogy én vezessem az ő autóját, hogy tiszteljen meg azzal, hogy én vezetem az ő autóját. De muszáj volt, emberek, bolond legyek, muszáj volt bolond lennem, mert különben ez nem történik meg. És érdekes módon, ugye, ha valaki ismeri valamennyire a Bibliát, a Biblia kijelentését, az tudja, hogy Pál apostol minek nevezi azokat, akik ragaszkodnak a mindenható Istenhez, az igazsághoz. Hát bolondnak, sőt, még Isten is bolondnak nevezi Pál apostol. Azt mondja, hogy tudjátok meg, hogy Istennek a bolondsága nagyobb az emberekből, erősebb az emberek bölcsességénél. Tehát vágyunk az életre, vágyunk a megújulásra, vágyunk a jóra, vágyunk a szépre, viszont félünk a bolondságtól, mert vajon komámasszony mit fog mondani, a polgármester mit fog mondani, a barátaim, az anyósom mit fog mondani, inkább maradok benne a monoton rutinban, aztán mit tudom én, majd fogom pótolni a boldogságot. Alkohol, kokain, amivel lehetséges, ugye? Ingyen pornó, kábeltévni, és így tovább, és így tovább. Ez van, emberek, legyünk őszinték. Legyünk őszinték. Szóval így jártunk a bolondság és a szekta, a szektás fogalmával. Szóval úgy gondolom, hogy már ideig is, hogyha tovább nem mondanám ezt, amit elkezdtem, eddig is bárki elgondolkodhatna azon, hogy vajon akkor hol történt a tévedés, miért van az embernek lelki békétlensége, miért nincs igazi öröme, valódi öröme, miért kell annyira pótolni az örömöt mindenféle pénzzel megvásárolható dologgal, és látjuk azt, hogy minél többet kell vásároljunk, annál inkább felzabáljuk a földet. Mert egy olyan embernek, aki ugye igazságban van, aki megismert az őt, ismeri az ő teremtőit, annak van békessége még a börtönben is, ugye? Van az a film Megkínozva Krisztusért Richard Wurmbrandról, gyönyörűséges történet, vagy a Dudumán története, ugye az Amerika égni fog, így van felti a YouTube-ra videó. Meg van mutatva, hogy akinek van igazi békessége, annak még a börtönben is békessége van. Börtönön külje, börtönben, teljesen mindegy. És hogyha az ember nem kapta meg a lelki békét fentről, ugye a lélektől, ahogy mondja ugye a papbács is, a szent a lélektől, az fel kell vásárolja a fél világot, és akkor sincsen teljes békessége, nincsen egyszerűen békessége, mert lelki békét testiekből nem lehet szerezni, emberek. Lelki békét testiekből nem lehet szerezni. Azt gondolom, azt ugye már leszögeztük mostanig is, hogy nem egy újabb vallás, nem egy másik vallás, semmiképp nem egy szekta, hanem valami más, valami személyesebb és valami meghittebb kéne történjen az emberrel ahhoz, hogy azt a békességet, amire a szíve mélyén vágyik, azt megkaphassa. Szóval a másik történet. Egyszer egy szintén kaptam egy nagyon erőt intenzív álmot, amúgy ugye erről többször beszéltünk a barátaimmal, és ugye ez a Bibliában is megvan írva, hogy az élő Isten, hogyha valaki őt keresi, és őszintén kívánja megismerni az igazságot, azt a mindenható Istennek a lelke vezeti, tanítja őt éjjel és nappal. Nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen szekta, semmilyen felekezet. Isten tanít éjjel és nappal. Segít megérteni Jézus tanításait, az evangéliumot, és mindenben segít. Annak függvényében, hogy kinek mi van a szívében, milyen indulat van a szívében. Tehát ez ugye, ez történik folyamatosan, és igen, a gyermekek, úgymond, akik gyermekké váltak, kívántak gyermekek lenni, Isten gyermekei lenni, azok kapnak kijelentéseket, kapnak profétikus kijelentéseket is. És ezért van az, hogy tettünk olyan kijelentéseket itt a kiáltószón, amelyek hát később következtek be. Tehát amit mi mondtunk, az megtörtént. Mint ahogy a kis Iringó ugye elmondta, hogy vagyis Isten neki megmutatta, hogy egy katasztrofális dolog fog történni 125 nap múlva, aminek következtében nagyon sokan meg fognak halni. Az úgy meg is történt. Szinte órára pontosan történt a törökországi földrengés, aminek következtében talán 50 ezeren, vagy Isten tudja, hányan meghaltak. Tehát igen, ez is a velejárója. Mint ahogy most én ugye kaptam ezt az álmot, és a valóságban megtörtént, így tanít Isten. És ez ugye elsősorban ez értelme van, drága embertársak. Azért van, aki kapja. Most, hogy ez a fiatal hölgy, meg az ő kedves férje, ezzel a történettel mit fog kezdeni, azt nem tudom, az ugye már nem az én dolgom, viszont ez elsősorban ugye rólam szól, hogy én is gondolkodjak azon, hogy vajon mostanig hány olyan alkalom volt, hogy engemet szólított a mindenható Isten lélek által. Valamit cselekedjek meg, tegyek valami jót valakinek, egy kis kedvesség vagy bármi, akár tegyek bizonságot róla, és én nem léptem, mert hát azért könnyebb volt itthon kávézgatni a számítógép előtt, mint hogy kilépni az ajtón és megcselekedni azt, amit ő mondott. Az igazság az, hogy bele sem merek gondolni, hogy hányszor történhetett ilyen, hogy kaptam a szólítást, és egyszerűen nem léptem. Egy másik alkalommal szintén kaptam egy erőteljes álmot egy kedves rokonomról, akivel évek óta nem beszélgettem, azt sem tudtam, hogy hol lakik. És az álom az annyira intenzív volt, hogy éreztem, hogy azzal kell, amit kezdek. Gondolkodtam azon, hogy hívjak fel valakit, ugye, hát nem őt személyesen, de hívjam fel akár anyámat, vagy valakit, hogy vajon tud-e valamit, hogy a személlyel történt valami, hogy én ezt az álmot kaptam. És utána ugye jött az, hogy hát miért nem őt hívom, miért nem őt keresem meg. És mivel ugye picit így zavart voltam, de tudna, maga az állam az intenzív volt, ezért az történt, hogy mondom, hogy visszafekszem, hát ha még kapok valamit, valami kis kiegészítést, nem kaptam semmit, azt kaptam, hogy azt hallottam, hogy a házban járkált valaki, holott tudtam, hogy a házban nincsen senki. Na, mondom, ez érdekes, vagy éjszaka hazajött volna édesanyám, és itt járkál a házban. Közben felpattantam az ágyból, sehol senki. Csak akkor én értettem, hogy ez arról szól, hogy én lépjek akcióba, tehát ne késlekedjek is. Mint hogy most is éreztem a lélekben, hogy ne késlekedjek. Cselekedjem azt, amit kaptam. És egyébként erre szükségem volt, mert tegnap ugye én is arról beszéltem, hogy az ember kínódik, hogy elhagyjon rossz szokásokat, ugye bűnököt, hazugságait elhagyja, nem tud megszabadulni azoktól, holott ugye a lovon fordítva ülünk. Tehát mi azzal foglalkozunk, hogy megszabaduljunk valamitől, és nem azzal foglalkozunk, hogy az igazságot megismerjük, és örömünket lejjük abba. Ugye? Akkor én is próbára lettem téve, hogy na most akkor te szólítva vagy, akkor te fogsz elépni. Tehát kijössz-e a rutinból. Úgyhogy erre mindenképp szükségem volt erre próbára nekem is, hogy én is szembesüljek, hogy azért nem is olyan könnyű kilépni a rutinból, a szokásból, a megszokásból. Szóval kaptam ezt az intenzív álmot, és mondom, hát akkor nincsen más, mint az, hogy tudok egy SMS, mondom, hogy jön át, mindjárt kávézzunk, mindjárt beszélgessünk. És mondom, hát én megtettem azt, amit kellett, biztos nem fog válaszolni, ahogy ismerem, nem hiszem, hogy fog válaszolni, hát jön a válasz 2 percen belül, hogy gyere át, te, éppen főzök. És akkor átléptem hozzá, sosem voltam nála korábban, és az történt, hogy amit éjszaka láttam álomban, minden megtörtént, lépésről lépésre. Úgy, ahogy kaptam az álmot, úgy a valóságban minden megtörtént. Nem tudom, hogy van értelme, hogy részletezzem azt, hogy milyen álom volt. Talán igen, mert tanulságos, nagyon tanulságos szerintem, elmondom. Tehát ezt nem kell eltitkolni, nem kell elrejteni. Neveket nem említek amúgy sem, nem ez a lényeg, hanem maga az üzenet. Azt láttam álomban, hogy ez egy, mondom, ez régebbi történet, hogy temetésen voltunk az ő szülőfalujában, talán valami temetés, mindenki ilyen gyászos hangulatban volt, és a temetés után volt ez, és úgy volt, hogy akkor mennénk haza a szülővárosomba onnét, és akkor kivel fog menni, melyik autóval fog menni, és akkor azt láthattam, hogy a kedves rokonomnak a kezén egy ilyen jel rajzolódott ki, egyfajta jel. Mondhatnám azt is, hogy bélyeg. És azt hallottam, valaki azt mondta ott, hogy ez a jel, ez a bélyeg valakinek a sírján van, aki el van temetve. Elég érdekes volt ez. És akkor úgy volt ugye, hogy hát akkor együtt menjünk mi haza az ő autójával. És hát azt láthattam, hogy egy hatalmas autója van neki. Akkora autója van, hogy létrával kellett felmászni az autóba. Óriási nagy autó volt ez. És akkor így távol kerültem, egy ilyen, majdnem ilyen madártávlatba kerültem, és távolról láttam az autót. És akkor ugye láthattam úgy teljes egészében, és azt láttam, hogy az autónak a márkája az, hogy Secret. Secret, ugye, angolul. Na mondom, ezt értem. Tehát titok. Ez volt ráírva az autóra. És akkor visszakerültem az autóhoz, beültünk az autóba, és elindultunk hazafelé. Nagy terepjáró autó volt ez. És akkor a lélek nekem eszembe jutotta, hogy ez a Secret, ez hova van felírva. És eszembe jutott a Jelenések könyvében az, hogy a babiloni parázának a homlokán azt írja, hogy titok. Titok. És tudjuk jól, hogy a babiloni parázna az nem más, mint a parázna egyház. A parázna a Vatikán, katolikus egyház és az elbukott kereszténység, a hazug kereszténység, ami az embereket a rendszerben tartja, a vallásban tartja, és megakadályozván, ugye, hogy megismerjék személyesen az élő Istennek a jóságát, az ő szavát, hogy megigazulhassanak, ugye. És hát ez volt az autónak a márkája is. Hát indultunk hazafele is, elkezdtünk beszélgetni, és mondom, kérdeztem a kedves rokonomat, hogy te miért van neked szükség ilyen hatalmas autóra, ilyen nagy autóra? Azt mondja, hát azért, mert elege van ebből a világból, ebből a mókuskerékből, és ezzel az autóval megy ő ki a hegyre, az erdőbe, az állatokhoz. Szereti a medvéket, ugye, tanulmányozza őket, meg fényképezgeti őket, meg ilyenek, és ebben a hatalmas autóval megy oda, ki tud oda menni, és ott ugye békességben van az a természetben, ugye, a medvékkel. És mondom, de azért te tudod, hogy ez az autó, ez nem oda megy, ahova te akarod azt vinni. Ez az autó, ez nem a tiéd, ezt ők adták neked, ők tették be a feneket alá ezt az autót, ezt a hatalmas autót. És így mondtam, hogy maga az egyház, maga ez az elbukott hazug egyház tette be az autót a feneket alá, ugye? És az igazság az, hogy igen, van neki köze az egyházhoz, noha csalódott az egyházban ő is, mint sokan mások, de van köze az egyházhoz, és igen, tehát egyfajta anyagi érdek is fűzi az egyházhoz őt. Tehát igaz volt, amit én láttam álomban, hogy ezt a hatalmas nagy autót maga az egyház tette be az ő feneke alá, ezért ugye ez a jármű nem arra megy, ahova ő akarja, hanem arra megy, amerre ők irányítják ezt a járművet. Persze jelképesen is, hogy az ő életének a járművét arra irányítja ez a függőség, ez a kapcsolat, ugye a paráznagyházzal, ugye a babiloni szajhával való kapcsolat, oda viszi az ő életét, ahova akarja. És így elővesz a hátsó ülésre egy kiskutyát. Azt mondja, például amikor ezt a kiskutyát megtaláltam, azt mondja, ez a kutya össze volt, teljesen törve, beteg volt meg minden is, és hát beszélgettem hozzá, gyógyítgattam, enni adtam, és figyelj, az a kicsi kutya egészséges. Egészséges a kiskutya. És ugye ebből úgy én megértettem, hogy van benne jóság, tehát nem hűlt ki teljes mértékben az ő szíve, tehát van benne szeretet, úgy van benne vágyakozás az ő szívében, hogy a jó irányba vágyakozás, ugye. És tényleg a kiskutya meg volt gyógyulva. De én mondtam neki, hogy de ne haragudjál, de tényleg ez az autó, ez a jármű, ezt te kölcsön kaptad, ezt ők adták ezt a járművet, és te nem lehetsz szabad ebben a járműben. Amíg te az ő járművöket használod, addig te nem lehetsz szabad. Amíg a babiloni paráznának a járművét használod, és amíg ők irányítanak téged, akár anyagi érdeken, akár más fajta kapcsolaton keresztül, addig te nem lehetsz szabad egyszerűen. De ő neki kell az a jármű, mert ő azzal megy ki a természetben, ahogy jól érzi magát ott az állatok között. Na. És így, ahogy fogta a kormányt, azt mondta, az utolsó szava az volt, hogy de lehet, hogy meg kéne térjek. Így szó szerint. Lehet, hogy meg kéne térjek. Így mondta. Noha ezt a kifejezést én nem, például nem szoktam használni. Azt mondom, hogy Istenhez fordulás. Nem szívesen használom ezt a kifejezést, mert ugye sajnos ez a kifejezés is már túlságosan asszociálva van ugye a vallásokkal és a szektákkal. De ő ezt mondta, de lehet, hogy meg kéne térjek. És akkor így felébredtem, és akkor nem tudtam hirtelen, hogy mit kezdek evel az álomképpel, és akkor ugye felhívtam, telefonomba is SMS küldtem, és találkoztunk, felmentem hozzá, és egy óra múlva már együtt ültünk az ő hatalmas terepjárójába, ugye hát a terepjáró az amúgy is elég nagy, ugye nagyobb, mint egy kis autó, és minden lépésről lépésre történt úgy, ahogy láttam álomban. De még előtte elmentünk a nem tudom én hova, ahol tartja a kiskutyákat, és láttam, hogy milyen kedvesen beszél a kiskutyával, a kiskutyákkal. Pontosan, mint álomban. Tehát szó szerint lépésről lépésre minden megtörtént. Utána átmentünk az ő szülőfalujába, ahol ugye ahol az álom kezdődött, és közben persze beszélgettünk, nem találkoztunk, és utána aztán, amikor jöttünk haza onnét, akkor ugye fel a hegyre mentünk, tehát nem a főúton, hanem fel a hegyre, fel a medvékhez, ugye medvékkel foglalkozik akkor. Nézzük meg a medvéket, vittünk nekik almát, ugye volt ilyen lehullott almas, azt összeszedtük és elvittük a medvéknek. És közben beszélgettünk, és elmondtam neki, mit álmodtam közben. Érdekes élmény volt, érdekes kaland volt, annál is inkább, hogy én Isten nekem megmutatta már előre, hogy mi fog történni aznap. Ott volt a medve, néhány lépésre ment el tőlünk, tehát voltak szép élmények, ugye, ami szintén elgondolkodtató, hogy mitől fenevad a fenevad, és hogy ez a mitosz, hogy az embereket támadja a medve, ott ment el mellettünk, semmit nem csinált. Mi sem csináltunk semmit, nem provokáltuk, de ott ment el mellettünk, és semmit nem csinált. Közben felment a medvelesbe, és amire visszajött ki, ezt a medve hol van, sár, mondom, te nem tudom, én úgy nézem, hogy mögén került, remélem, hogy nem sértettük meg valamivel, mert ha mögöttünk van, akkor lehet, hogy picit kizökkent a komfortzónánkból. Na hát ez történt, és akkor hazafelé elmondtam neki az álmot, és hát ő is örömmel hallgatta, tehát nem ellenkezett, örömmel hallgatta, és remélhetőleg ugyan mag el van vetve. Isten tudja, utána aztán nem igazán beszélgettünk. Kérdeztem tőle, hogy olvastál-e Bibliát, azt mondja, hogy van-e Bibliát, azt mondja, igen, kapott egy paptól, de nem olvasta, azt mondja, próbálta, de nem ért is. Mondtam neki, te, az igazság az, hogy azt én sem értettem. A Bibliát nem lehet megérteni csak úgy, tehát olyan, mint egy jókai mórkönyv, vagy különös házasság, valami ilyesmi, hogy elolvasod, és már is írta a lényeget. hanem a Biblia az egy olyan könyv, amit az ember csak akkor ért meg, amikor alázattal, szeliden fohászkodik az ő teremtőjéhez, hogy szeretné ezt megérteni, és kér tőle, hogy ilyen látást, gyógyírt az ő szemeire, hogy lásson. Én is olvastam korábban a Bibliát gyermekkoromban, de vagyis diákkoromban, de akkor nem értettem. A szavakat értettem, de a tartalmat nem értettem. Viszont amikor Isten megnyitotta a szemeimet, és úgy olvastam a Bibliát, főképp az evangéliumot, Jézus tanításait, akkor sírtam. Akkor sírtam. Minden szó és minden sor megelevenedett a szemeim előtt, és úgy olvastam. Gyönyörűséges volt. Na, két érdekes történet, két nem hétköznapi történet. Ugye az első történet az a legfrissebb, ez a másik történet. Ez ugye ez a régebbi történet, csak úgy éreztem, hogy ezt is fontos lenne elmondanom, hogy lássátok, hogy hogyan tudna vezetni minket a mindenható Isten, és mekkora élmény, amikor az embert nem a szokások vezetik, nem a hagyomány, nem a rutin, és nem a mókuskerék vezeti, hanem a mindenható Istennek a lelke. De ezt nem mondják sem a templomban, jóformán, hogy gyülekezetekben sem mondják. Vagy ha mondják is, akkor úgy mondják, hogy az ember lehetőleg legyen gyülekezet függő, ugye? Álljon be gyülekezetbe is, ne legyen úgy, ahogy Jézus mondta, hogy de hát nem nincs szükségetek arra, hogy emberek tanítsanak titeket, mert hogyha valaki hozzám fordul és megismeri azt, amiről én beszélek, és a feltámadásnak a valóságát, az hallja az élő Istent, és ő vezeti őt. Úgy gondolom, hogy ezt annál is inkább fontos volt megosztani ezt a két történetet, mert tényleg borzalmas idők jönnek, drága emberek. Nagyon sok figyelmeztetést adtunk, és sokan hallgatták, hála Istennek, Magyarországon is, itt Erdélyben is, Székelyföldön is, az én városomban is. Tudom, hogy többen vannak, akik hallgatják, és tudom, hogy vannak, akik hisznek. Noha, vannak sokan, akik hisznek, és nem vállalják azt fel, de többen vannak, akik hallgatják, követik, és ugye még szkeptikusok talán, vagy még nem döntöttek, vagy Isten tudja, hogy vannak. Az biztos, hogy Illés próféta által Isten azt mondta, hogy még meddig sántikáltok két felé. Az ember szeretné a jót, az ember szeretné a lelki békét, de úgy, hogy ne kelljen felvállalni az igazságot. Emberek, olyan lelki béke nincs. Nem létezik, hogy annak az alapját, az igazságot, az igaz szót, ugye, amit úgy hívnak görögül, hogy evangélium, vagy pedig magyarul, hogy örömhír, az, hogyha az ember nem vállalja fel és szégyelli, akkor teljesen biztos ezt a lelki békét nem fogja megtapasztalni, nincs ahogy emberek. Egyszerűen lehetetlen. Lehetetlen. Ez olyan, hogy én hiába kapok egy szép kabátot télen, gyönyörűséges, jó márkás kabátot, jó meleg kabátot, nekem az nem ér semmit, hogyha én azt nem öltöm magamra, az nem ér semmit. Ugyanúgy fázni fogok, ugye? Ha kimegyek egy egyszerű szvetterbe a hidegbe, főképp, amikor mínusz 30 fok van. Viszont, hogyha felveszem azt a meleg kabátot, magamra öltöm, akkor nem fázok, akkor megvéd a hidegtől. Az igazság is ilyen, hogyha az ember nem vállalja fel, nem ölti magára, az nem ér semmit jóformán. Hiába hallgatja a kiáltószót, mert olyan munkahely van, hogy közben megteheti, hogy hallgassa a kiáltószót, nem ér semmit, emberek. Így önmagában nem ér semmit, hogyha az ember nem kívánja magára ölteni az igazságot, nem kívánja azt megcselekedni, felvállalni. Hogyha úgy érzi, hogy egy keresztény társadalomban, egy keresztény közegben neki szégyelnie kell Isten nevét, Jézus nevét és az ő tanítását, az az ember nem fogja megtapasztalni a lelki békét, és muszáj lesz visszamenjen a világba békéért, anyagi békességét, ugye, testi békességét, amit ott lehet lopkodni nétonnét, ugye, mert azért lehet. Az igazság az, hogy a bűnben is van öröm, mert tapasztaltuk. Igaz, hogy nem tart sokáig, de van öröm a bűnben, a hazugságban. Van öröm a vásárlásokban is, van öröm. Nem tart sokáig, de kicsike van. Viszont azt mondja Jézus, hogy ő olyan örömöt kínál számunkra, ami örökön tart, hogyha elfogadjuk. És hát az igazság az, hogy ugye azt mondja a Jelenések könyvében, úgy van leírva, hogy inné az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bejövök ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. És akkor kezdődik a személyes kapcsolat, drága emberek, a személyes kapcsolat. Egy igazi, őszinte fohásszal, egy megtört szívű fohásszal, amikor az ember azt mondja, hogy kész, én már jól laktam az emberi gondolkodásommal, az emberi gondolkodással, az én terveimmel, és hogyha tényleg lehetséges, az van ilyen lehetőség, hogy az élő Istennek a szavát halljam, hogy ő tanítson engemet, akkor én is szeretném azt. Hogyha valaki már jól van lakva, mert nem egyformán vagyunk jól lakva a világgal, tudjuk jól, van, aki még nem csalódott annyit a világban, mint mások, viszont vannak, akik már meg vannak törve, érzik azt, hogy minden fölösleges volt, amit itt csináltunk, erőködtünk, az mind fölösleges volt. Az mind fölösleges volt, és jó volna már egy olyan igazság, ami élő. És nem csupán a Facebookon egy ilyen hangzatos kijelentés, hát találjuk, hogy Dalai Láma, vagy nem tudom, a Ferenc pápa, hanem olyan igazság, ami él a mi szívünkben. Ezt az igazságot kínálja fel a mindenható Isten azok számára, akik kinyitják az ajtót. Ma ez a hölgy az ajtót kinyitotta, adott nekem egy pohárizet. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki ad egy pohár vizet a leges legkisebbnek is, a kicsinyek közül, akik bennem hisznek, az a pohár vizet nekem adta. Én kívánom, hogy ez a hölgy kapjon igazi vizet az ő lelkének, és úgymond soha többé meg ne szomjazzon, hogy kapja egyfolytában ezt a vizet az ő lelkes, az ő kedves családja, az ő férje és a gyermekei is. Ennyi, röviden, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!